Bugtár, a Science Fiction és Fantasy könyves podcast. Köszöntök mindenkit, Bugta Bence vagyok. Mai adásban pedig Markovics Botond, vagy írói nevén Brandon Hackett a vendégem, akivel a szeptember 17-én megjelent új könyvéről, az eldobható testekről fogunk beszélgetni. Szia Botond, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Azok kedvéért, akik esetleg még nem találkoztak volna a könyveiddel, mondjuk el, hogy az évezred forduló után 2002-ben jelent meg nyomtatásban az első könyved, abban az évben már egyszerre több is, ugye a Gyarmat sorozat kötetei 4. és 5. gyarmat, valamint ezt követte az Erdőhold és Erdőhold urai, a Cherubion kiadónál indított Dark Space univerzumban is jelent meg könyved, a Magánháború, és aztán ezt követően néhány évig nem jelentkeztél új könyvvel, az ezt követően megjelenő posztumán döntésen pedig már egyértelműen egy irányváltás jelei mutatkoztak a írói felfogásodat tekintve. Ezt követte az Istengépei, majd az Emberkönyve, aztán pedig az Időutazás napja duológia, 2017-ben pedig a Xenó, ami talán a legutolsó könyvednek tekinthető, bár 2018-ban még az Isten gépeinek volt egy felújított újbóli kiadása, amelyben az Isten gépei története mellé 4 novella és egy tudományos értekezés is bekerült, és erről még az eldobható testek kapcsán, amely most szeptember 17-én jelent meg, beszélni is fogunk. Azonban mielőtt belevágnánk, szeretném megkérdezni, hogy hogyan telt számodra a karantén időszak.
Hát meg illetve hogyan telik újra.
Hát igen.
Látva, hogy igen, hogy hova tartunk megint. Hát nem túl könnyen, igazából alkalmazkodtunk a helyzethez. Nyilván fájdalmas, de viszonylag azért jól viseltük, hogy kevesebb élő szociális kapcsolatot tudtunk így tartani, meg hát bizonyos dolgokról, mint például a mozi, azért most már egy jó pár hónapja lemondtunk, meg amit lehet, azt mondjuk online vásároljuk meg az internetről, szóval azért így jelentősen szerintem átalakult a életvitelünk, de ezen túl szerencsére még viseljük, és reméljük, hogy azért már sokáig nem kell viselni, hanem legkésőbb jövő tavasszal azért ez így remélhetőleg befejeződik.
Reméljük, hogy így lesz, addig is mindenki viselje maszkot, és tartsa megfelelő távolságot. De nem csak a magánéletre volt hatással a karantén időszak, hiszen az eldobható testek megjelenésének dátumát is érintette elsősorban a könyves rendezvényeknek az elmaradása. Milyen volt ez számodra megélni?
Jó kérdés, mert ugye most már így egész más állapotban van a könyv, tehát hogy gyakorlatilag megjelent. Hát, ugye március elején fejeztük be a szerkesztést, és hát azóta úgy várt. Ahogy így elkezdődött ez a karantén időszak, akkor ugye először a könyvfesztivál maradt el. Én így biztos voltam benne, hogy a júniusi könyvét is el fog maradni, már szerintem március végén, áprilisban. Úgyhogy onnan inkább az volt a kérdés, hogy ha a könyvfétre nem jelenik meg, akkor mikor fog megjelenni a könyv, és hát így azért ez nagyon sokáig lebegett, mert ugye a kiadónak is ezt át kellett gondolnia, hogy akkor melyik elmaradt könyvét mikor adja ki, és ez így egy nagyon bonyolult, komplex kérdés volt kiadói részről. Úgyhogy szó volt arról is, hogy lehet, hogy jövő tavasz az belőle, aztán fölmerült a őszi könyvét, úgyhogy így alakult, hogy végül össze meg tudott jelenni, de ez nagyjából így szerintem 2 hónappal ezelőtt fixálódott le előtte. Én addig így vártam, igazából részemről kész volt a regény, és már más regénybe, projektbe kezdtem, úgyhogy így írásilag inkább az volt a furcsa, hogy én már kiadtam a kezemből véglegesedett, de olvasóknak a kezébe nem került még.
De hál' Isten nem halasztódott tovább, és szeptember 17-én megjelenhetett. Úgyhogy akkor térjünk is rá magára, az eldobható testekre. Kérlek, mesélj nekünk egy kicsit a könyvnek a történetéről.
2338-ban játszódik, és két fő részre tudom bontani. Az első felében egy gyakorlatilag a világnak az a háttértörténete, hogy a 21. század második felében vége felé a naptevékenység megváltozott, és hát a elemzések szerint hát egyre inkább nő a fényessége, és hát elég agresszív napkitöréseket produkál, ami miatt ez azt vetíti előre, hogy a Földre néhány évszázadon belül pusztulás vált. Azért egy ilyen technológiai milliárdos és néhány üzletfele kitalálnak egy olyan tervet, projektet, amivel így évszázadokra előre tervezve meg kiköltöztetik az emberiséget a távolabb a naptól. Aztán a Földet sajnos eltalálja egy ilyen szupernap kitörés, és véget is ér a földi emberi civilizáció minden ottani emlékével. Tehát ez így csak az alaphelyzet, és megjelenik, amiről valójában a regény szól, csak ez a kettő ez összekapcsolódik, hogy megjelenik egy olyan újfajta technológia ebben a másfajta föld utáni modern emberi civilizációban, ami által gyakorlatilag meg tudunk szabadulni a test börtönétől, tehát hogy gyakorlatilag úgy tudjuk váltogatni a testeket, akár a ruhákat, és hát így elérhető gyakorlatilag az örök egy halhatatlan létezés is. Ennek nyilván egy feltétele, hogy először a tudatot valamilyen formában digitalizálni kell, és azt lehet ide-oda töltögetni ilyen nyomtatott szintetikus testekbe, tehát akár naponta 5-10-szer bármilyen testbe, kinyomtatott testbe töltheti magát az ember. És ez a technológia, ahogy így megjelenik, így alapjaiban zilálja szét az emberi társadalmat, és nagyon sok fajta kérdés merül fel, etikai is, és hát sokféle válasz is lehetséges rá, hogy egyáltalán akarja ezt a társadalom, akar-e mindenki, vagy illetve ki akar a testén több testben létezni, egyáltalán azt életnek lehet-e még nevezni ezt a fajta létezést, és hát ebből egy nagyon komoly, az egész naprendszerre kiterjedő konfliktus, aztán háború is keletkezik, és hát gyakorlatilag erről szól, hogy mi történik az emberi civilizációval egy ilyen olyan újfajta létezés lehetőségével mit tud, vagy tudunk kezdeni, ami tehát alapjaiban eltér attól, ahogy az elmúlt évezredeket éltük.
Más szerzőknél is láttunk már az elmúlt időszakban hasonló megoldásokat és gondolatmeneteket. Említhetjük itt talán Skázinak a Vének háborúja sorozatát, ahol szintén áttöltik a tudatot egyik testből a másikba, vagy Peter F. Hamilton nemzetközösség szagájában a megfiatalító eljárásokat, vagy Richard Morgan Takeshi Kovács sorozatában a tokokat, ahol tárolják a tudatot, de ott mindig belecsöppenünk abba az időszakba, amikor ez a technológia már elterjedt, már hétköznapivá vált, és hát talán Hamiltonnak van az Eltékozott ifjúság című könyve, ami a kezdetekre nyúl vissza, de ott sem a társadalomnak a reakcióját nézi, hanem az első embernek, aki ilyen megfiatalító eljáráson esik át a helyzetét. Mindig is hiányoltam, hogy valaki foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy amikor ez a technológia megjelenik, akkor milyen társadalmi kérdések és filozófiai kérdések merülnek fel, és végre valaki ezt megtette. Voltak-e olyan könyvek, filmek, játékok, amik, vagy bármi egyéb, ami befolyásolt téged az eldobható testek megírásában, és voltak-e rád hatással ezen korábbi megjelenő könyvek, amik hasonló technológiákkal foglalkoztak?
Nyilván ezeket a könyveket én is olvastam, és némelyiküket nagyon, nagyon szeretem, és valóban abszolút jól mondtad, hogy engem is ezt hiányoltam, illetve engem ez érdekelt ebben az egészben, hogy ez a technológiai, ha megjelenik, akkor mit tesz az emberiséggel, és ez hogyan tudja megváltoztatni engem ez a folyamat és a reakciók érdekeltek, ezt akartam bemutatni. Persze ez egyébként ez egy alap toposza a science fictionnek valószínűleg, ha most így végig gondolnám, még egy csomó művet lehet találni, ami a test független vagy több testben létezéssel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy az eldobható testek sok tekintetben más, mint akár a felsorolt regényekben látott megoldások. Hát ez mondjuk úgy az én változatom, vagy az én gondolataim erről a fajta posztumán jövőről. Ugye, sőt, még én is írtam ilyet, tehát az Isten gépeiben is. Úgyhogy nem, szerintem nem volt ennek a regénynek így előképe. Én, hát ha jól emlékszem, már 2011 vagy 12 óta görgetem ezt az ötletet. Így többször neki kezdtem már. Nem is feltétlenül első körben már egy meglévő társadalmat akartam így ábrázolni, csak aztán rájöttem, hogy sokkal jobban érdekel az, hogy ez egy ilyen társadalom hogyan tud kialakulni, illetve hát hogyha egyáltalán ki tud alakulni, és mi erre a emberiség válasza, mert itt nagyon sok buktatója van ennek a technológiának, ami a könyvből azért majd kiderül, mert annak ellenére, hogy nagyon sok pozitív lehetőséget és újfajta életet jelent, azért nagyon kemény dolgokkal is járhat ez.
Hát meg más könyvekben is megjelent a technológia, de talán nem volt ennyire hétköznapi, vagy ilyen könnyen hozzáférhető, talán, mint a te könyvedben.
Igen, ezt is akartam elérni, hogy tényleg, ahogy így korábban is mondtam, úgy tudjuk váltogatni a testeket, gyakorlatilag tényleg a napi ruhát, hogy ma milyen testet viseljen az ember, és mert ebben azért nagyon hajmeresztő lehetőségek vannak, és ami még így eszembe jutott, hogy ugye az egy nagyon érdekes szempont szerintem ebben, hogyha bármilyen testet viselhetünk, hogy azért a mai világban nagyon sok élethelyzetben sokkal többet számít az, hogy valaki hogy néz ki, milyen a külseje, mint hogy valójában mit tud. Tehát nagyon könnyen ítélünk akár ránézésre is meg valakit, hogy ő most tegyük fel egy klasszikusan a társadalmi elvárások szerint mondjuk egy szépnek mondható ember, és ő vele egyébként szerintem automatikusan nagyon sokan, sok ember egész másképp viselkedik, mint valakivel, aki nem feltétlenül esik bele ebbe a kategóriába, és független attól, hogy egyébként ki milyen személyiség. És egy ilyen világ pedig ezt egy egész más irányba tudja ezt a fajta egymásra való reagálást elvinni.
Hát most már közhelyesen is mondják, hogy a külső alapján nem szabad ítélni, és nem a külső alapján kell valakinek a személyiségét megállapítani. Mi viszont most ítéljünk a külső alapján, és szeretnélek megkérni, hogy egy picit a könyv borítójáról mesélj nekünk.
Nekem ilyen érdekes tapasztalataim vannak a könyvborítókkal, hol nagyon nagy küzdés, vagy ilyen sokfajta, sok variáción keresztül jutunk el a végleges verziókig, vagy pedig így egyből.
És ez melyik volt?
Ölünkbe csöppen igen, a borító, és az a második volt. Egyébként az utóbbi két regény, a Xenó meg az Isten gépei is, az mondjuk ilyen szempontból egyszerűbb helyzet volt, mert kész képeket sikerült így megvenni a Stefan Martini nevezetű festőtől, tehát ott igazából volt egy portfólió, és abból ki lehetett választani. Ez annyiból volt más, hogy hát ez úgy történt, tavaly ősszel kész volt már a borító egyébként, tehát hogy azért már nagyon, nagyon, én már nagyon régi óta tudom, hogy fog kinézni, hogy hát érkezett a postafiókomba a Bagáve kiadótól három terv, nem a, ha jól tudom, nem a kiadónak, eddig a kiadónak nem nagyon dolgozó borítótervezőknek a borítói, és hát abból egyértelműen kiugrott ez a mostani. Egyébként Müller Péter a borítótervező, és tehát már így social médiában már így lájkolgatjuk meg egymást, de innen is megköszönöm neki, mert nagyon, nagyon szuper lett a borító, és csak nagyon minimális változtatásokat kellett, talán csak a cím feliratom kért még a Agave kiadó egy kisebb változtatás, szóval így gyakorlatilag ez ilyen tökéletes volt, amikor az az érzés, amikor megláttam, és azt mondta, hogy nincs több kérdés, ez így jó lesz, ahogy van. Úgyhogy nekem nagyon, nagyon tetszik, mert nagyon, nagyon hangulatos, nagyon eltalálta azt, ami tehát hogy nagyon, nagyon szép és elegáns és hangulatos.
Korábban volt egy bejegyzésed a blogodon, amelyben egyfajta útmutatót csináltál a könyveidnek azok számára, akik még esetleg nem olvasták volna mindet, vagy nem találkoztak volna még a műveiddel, és minden könyvedről írtál egy rövid bevezetést, kiknek ajánlod. Akkor még az eldobható testek nem volt kész. Ha most írnád ezt a blogbejegyzést az eldobható testekről, mit írnál?
Most mondanám, hogy mindjárt rákattintok, mert közben frissítettem a blogbejegyzést, és
Hát akkor ezt én nem
kiegészítettem.
néztem.
Semmi gond, tehát én nem feltételeztet, hogy lefrissítem. Én mélységeiben egy kicsit így a Xenó mellé tudnám tenni, de ugyanakkor meg egy kicsit tempósabb a cselekménye. Ebben meg mondjuk talán az időutazás napjához közelebb áll, tehát most az nekem határozott célom volt, hogy legyen egy olyan tempója a szövegnek, ami így viszi az olvasót, és így nem hagyja nyugton, emiatt jóval rövidebb fejezetek vannak benne, olyan emlékszem legalább ilyen 90 fejezet maga a regény, és hát így folyamatosan történik benne valami. Nem véletlenül, mert ugye én egy elég nagy ívet ír le a regény, hogy honnan, hová jut el a végén a történet. És hát emellett ez mondjuk az eddigi regényeimhez képest nem is tudom, hogy melyikhez. Hát hasonlítani szerintem így egyikhez se tudnám, mert mindegyikből van egy valami téma, ami ismerős lehet. Tehát van egy kis transzhumán, poszthumán téma, tehát hogy e köré épül, de ugyanakkor meg most meglepően sokkal mozgalmasabb talán ez a regény, van benne egy kis epikus űroperai jelleg is, néhány ilyen nagyobb csatával is, ami így belefért ebbe a fajta történetbe. Úgyhogy hát ez ilyen vegyes.
A spekulatív zónás interjúban említetted is, hogy most nagyon igyekeztél, hogy feszesre vedd a szöveget, szerintem ez nagyon jól sikerült, végig pörög a történet, izgalmas, van benne nyomozástól kezdve szinte minden, és azt hiszem a Xenó utáni dedikáláson említetted, hogy amikor ugye mindig minden dedikáláson nyaggatlak a gyarmat sorozattal, és ott említetted, hogy aki a gyarmat könyveket és a kalandosabb könyveket szerette, most azok is lehet megtalálják ebben a számításukat, és nálam ez bejött, mennyire láttad ezt most így, hogy már készen van a könyv?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Igen, sokan találnak meg tényleg, hogy még olyan olvasók is, akik még a régi regényeket szeretnék, hogyha folytatnám, és hát nyilván azt már nem tudom megtenni. Szerintem abszolút megtalálják benne azt, amit esetleg mondjuk tényleg a kicsit talán lassabban hömpölygő Xenóból, vagy a többi regényből hiányoltak, de ugyanakkor meg én nagyon remélem, hogy ugyanaz, ami a többi könyveimben benne van, az ebben is benne lesz, tehát egy jóval mélyebb gondolatiság, úgyhogy hát én ebbe bízom, nekem ez volt a célom, hogy ezt a kettőt így valahogy összevegyítsem, és reméljük, hogy sikerült.
Szerintem teljes mértékben, és akkor talán egy picit térjünk vissza a 2018-ban megjelent Istengépei és más történetek mesterséges intelligenciákról rövid című könyvedre, ugyanis ebben vannak novellák, amelyek kapcsolódnak az eldobható testekhez. Vannak benne novellák, vagy van benne egy novella?
Talán azt hogy így most már inkább úgy lehet mondani, hogy vannak benne novellák, de igazából egy novella, ami kapcsolódik hozzá. Ha jól emlékszem, az rögtön talán az első volt, Nem.
Igen,
Ja.
és volt egy másik, amiről nem tudtam eldönteni, hogy kapcsolódik-e. Inkább azt mondtam volna, hogy nem, de
De
elmerültem.
gyanakodtál.
A mesterséges istenek, talán.
Aha.
Annál gyanakodtam, hogy ott mi van.
Jó, nem. Ja, igazad van, lehetne. Én nem arra gondoltam, de akkor nem baj, hogyha nem egyre gondolunk. Az nem volt szándékos, hogy ilyen gyanakvás keletkezzen benned,
Hát akkor még
de
ugye nem
akár lehet.
volt.
De igen, most bocsánat, csak azért így merengtem rajta, de valóban beleférhet akár az is, de nem volt cél.
Hát az nagyon lehúzó lenne, hogyha
Igen,
ennek
ez lenne.
a eldobható testek univerzumnak a jövőjében játszódna. De akkor beszéljünk arról a novelláról, ami viszont biztosan kapcsolódik hozzá, az MI teremtőről. Ha egy picit tudsz nekünk mesélni, hogy mennyire kell ismerni a könyvolvasás előtt, vagy milyen réteget ad a könyvhöz ez a novella.
De abszolút nem kell ismerni, ez inkább csak egy ilyen adalék spin-off novella. Annyi a háttértörténete, ugye, amikor az Isten képeinek szóba került az új kiadása, akkor gondolkoztunk a Ágáve kiadóval együtt, hogy hát valami extra tartalom kéne, és akkor vállaltam be azt, hogy hát volt már két megjelent novellám, amelyik mesterséges intelligenciákkal, mesterséges teremtményekkel volt kapcsolatos, hogy írok mellé még kettőt, és hát akkor már javában benne voltam a bedobható testeknek a történetében, és hát annak ugye itt az a háttere, hogy itt a regényben nagyon nincsenek mesterséges intelligenciák, meg az egész, tehát az a fajta klasszikus mesterséges szuperintelligencia, amelyik mondjuk önálló tudattal bír és nagy befolyásol van az emberi civilizációra. Mert egyébként nagyon egyszerű prózai világépítési oka van egyszerűen ebben, nekem nagyon nem fértek bele, tehát teljesen elvitte volna az egész sztorit másfelé, mint amit én meg akartam írni. És hát innen jött az ötlet, amiből aztán a novella is született, és akkor összekötöm ugye az eldobható testeknek az elején, amit el is mondtam még korábban, a Melvin Kadek nevű tech milliárdos, akit még nem neveztem meg, de akkor most így megnevezem. És róla szól ez a novella, még a 21. század első felében, amikor hát egy ilyen mesterséges intelligencia létrehozási boom közepén gazdagodik meg, és elkezdő is mesterséges intelligenciák létrehozásával foglalkozni. És ennek a novellának egy nagyon egyszerű ötlete van, én azt a kérdést tettem fel, ugye ismerjük a rengeteg történetben szerepeltek már emmik, van amelyikben gonoszak és el akarják pusztítani az emberiséget, van amelyikben jóságosak és segítenek minket. Mindegyikre millió történet van. Én nem csak az egyszerű kérdés merült fel, hogy nem lehet-e, hogy túlságosan nagyon énközpontúan gondolkodunk, hogy a mesterséges intelligenciákat érdekli egyáltalán az, hogy mi, mint emberek, mit csinálunk, és hát ebből lett ez a novella, amiben gyakorlatilag, amint öntudatra ébrednek ezek a egymás után létrehozott mesterséges intelligenciák, különböző cégek, szervezetek, országok által megteremtett mesterséges lények, mindegyik egy valamit akar eltűnni a Föld és az emberiség közeléből, és felfedezni az univerzumot, és megtudni, hogy egyáltalán mi ez az egész, ami bennünket körülvesz, és nagyiben ejtenek az emberiségre. És hát így erről szól a novella, hogy próbál itt most ebben az esetben a főhős, az a Melvin Kadek, jó pár mesterséges intelligenciát megtartani, hogy az emberiséget felemeljék, és az saját érdekeit szolgálják. Most ez talán nem nagy spoiler, és hát ez nem fog sikerülni neki.
De egyébként kapunk a novellában végül is magyarázatot arra, hogy a könyvben miért nincsenek, hiszen ez a sikertelenség esetleg megindokolhatja, hogy miért nem találkozunk a könyvben
Így van, tehát
emikkel.
gyakorlatilag igen, ez a novella, ez így választ is ad arra, ami lehet, hogy a könyvben is elhangzik egyébként két mondat erről, de hogy ez a két mondat meg itt ebben a novellában kibontásra is kerül. Szóval nem kell ismerni, mert nem csak ennyiben kapcsolódik gyakorlatilag a regényhez, inkább egy ilyen kis kiegészítés.
Ami még nagyon központi szerepet tölt be a könyvben, vagy hát ezt mindenki ítélje meg, hogy neki azt tölte be, vagy nem, azok a különböző mutatók, amelyeket használsz a történet folyamán, amelyek változnak. Ezeknek az ötlete honnan jött, hogy ezeket beépítsd a könyvbe?
Hát én ugye közgazdász vagyok, és számokkal foglalkozom, és egyébként is mindenhol, tehát imádom a statisztikákat, diagramokat, grafikonokat, bármit, ami számokkal kapcsolatos. Úgyhogy hát innen jött, hogy van némi számfétisem, mondjuk így, úgyhogy itt is, ugye, hogy értse mindenki, hogy miről van szó, tehát vannak ilyen népszerűségi és ismertségi mutatók a főbb karakterek kapcsán, amit így folyamatosan így megjelenik a szövegben, amivel gyakorlatilag így a körülmények közötti a társadalom reakcióját méri arra, amit ők csinálnak, és van olyan mérőszám, ami azt méri, hogy hány ember döntött már emellett az új technológia mellett. Ilyen közösségnevezetű szervezet működteti ezt a technológiát, és hogy hányan váltak már részévé. És hát egyébként ez meg jut eszembe, ez nem tudom, hogy mennyire fura, vagy összecsengő, vagy ijesztő része, de ugye úgy lehet valaki ilyen test, tehát ennek a technológiának a részese, hogy egy korona nevezetű eszközt rak a fejére, és azzal digitalizáltatja magát, amit aztán kilő egy ilyen a digitalizált tudatát, amikor megtörtént a digitalizáció egy rejtett szerverre, vagy szerverhálózatba ez az eszköz, tehát hogy és ezt így úgy hívják, hogy megkoronázás, ez, ugye ez nem volt így tervezve, most egy kicsit lehet, hogy ez így a vírus miatt az egészen mást jelent.
Őszinte leszek, bennem nem merült fel, hogy
jó,
arra
örülök.
Kötődne, de jó, hogy elmondtad, lehet másban felmerült volna. Teljesen más utalásnak vettem talán.
Aha.
Itt ezt.
Igen, tehát ez nem volt szándékos se nyilván, tehát már akkor régen kész volt a regény, akkor így előkerült. Csak így nem tudom, hogy ez így fura egyébként, hogy ez a szó, ez így most már egész más értelmet nyel. Igen, én is a fejre rakott korona volt a lényege, de hát ez van. Na mindegy, ez csak egy kitérő volt.
Ezek az ismeretségi és népszerűségi mutatók annyira nem is a jövőbe mutató problémának tűnnek, hiszen napjainkban is vannak már ilyen mutatók, és ennek egyre több szerepe kezd lenni. Viszont a többi dolog az miért pont 2338-ban, miért a 24. századba került? Van valami tudományos alapja, ami azt realizálta benned, hogy ebbe az időszakba kell tenned ezt a történetet?
Általában, amikor elkezdek egy regényt, és ezt a regényt is, amikor elkezdtem, akkor ugye nagyjából tudom, hogy mi az alaptörténet, milyen körülményekben játszódik, és itt meg az, hogy honnan, hova akarok eljutni. És hát ezt próbáltam így összesakkozni, hogy mi az, ami még nem olyan távoli jövő, hogy még hihető legyen az alapkiindulása a világnak, hogy nem valami nagyon maradinak tűnik ahhoz képest, hogy milyen az évszám, de beleférjen az, hogy ki települt az emberiség java Jupiter-Szaturnusz térségbe, és erre legyen is azért jó pár száz év, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Tehát gyakorlatilag ezt próbáltam megbecsülni a magam módján, hogy mi az, ami reálisnak tűnik ilyen szempontból évszámként, és hát valahogy ez jött ki a végén.
Egy főszereplő szemszögéből követjük végig a cselekményt a könyvben, ami is ismét egy női szereplő lett. Miért pont egy női karaktert választottál?
Ez egy jó kérdés. Egyébként így Vireni Orlandónak hívják a szereplőt. Ő egy ügyésznő, egy naprendszert át, az egész naprendszerje kiterjedő ilyen ügyészi, nyomozói rendfenntartói jogkörrel rendelkező szervezetben. És nem tudom, nekem úgy passzolt a karakter, ő is így megvolt már az elején, és sőt, még ilyen ennek a regénynek, illetve nem a regénynek, hanem az ötletnek a korábbi verzióiban is már ugyanígy egy nézőpontot terveztem, és akkor is szintén már a neve is onnan származott nőként szerepel, csak azok a történetek, amikben ezt a világot megpróbáltam megírni, azok már a kialakulása után játszottak, csak ugye az nem működött. Nem tudom, én szeretek női karaktereket írni, ez valószínűleg azért van, mert így férfi íróként sokkal izgalmasabb számomra, hogy egy női főszereplője van a regénynek, és tulajdonképpen, ha belegondolok a eddigi regényeimbe, így hát biztos, hogy fele-fele arányban vannak a női és férfi főszereplők, hol attól függ, hogy melyiket tartom éppen jobbnak az adott történetbe. Ide nekem valamiért abszolút, mint a Xenónál is most egy női karakter illet.
Ha már a szereplőknél járunk, akkor szeretnék rákérdezni arra is, hogy mi alapján választottad ki a szereplők neveit. Nagyon sok görög utalás van a könyvben egyébként is, de például egy névválasztás, ugye Ariadné, ami Ariadné karaktere alapvetően picit hasonlít a görög mitológiában szereplő Ariadné történetére, vagy hát hasonló szerepet tölt be egy picit a könyvben. Van-e más karaktereknél is ez, és egyébként is a korábbi köteteinél mennyire jellemző rá, hogy ilyen utaló vagy mélyebb tartalmú neveket választasz?
Rántom a leplet a névválasztásaimról. Általában semmilyen szándékos utalás legtöbb esetben nem szokott lenni, viszont valószínűleg a történet meg a tudatalatti miatt ezek így aztán tényleg megjelennek. Az emberkönyve kapcsán készült egy, most tudom, hogy tanulmányon olvastam valami eszét a regényről, ahol a névválasztást hoztan elemezte a szerző, és teljesen érdekes és működő hasonló kapcsolatokat talált, amik nekem eszembe se jutottak. Tehát, hogy nem volt tudatos, és itt se az Ariadnénél se volt tudatos, de most, amikor így kimondtad a nevét, akkor nekem is beugrott, hogy most tényleg abszolút így a Virenivel való kapcsolatánál teljesen tökéletesen passzol a neve. Noha, amikor kitaláltam a karaktert meg a nevét, akkor még szerintem nem tudtam pontosan, hogy milyen szerepet fog játszani a regényben.
Ha jól láttam most a Isten gépei és más történetekben, az Isten gépeiben is volt Ariadné nevű, csak ott talán állomás volt, ha jól emlékszem. Nem tudom pontosan, hogy mi volt, de hogy ott is volt már használva
aha.
A név.
Erre látod, nem emlékszem, és viszont ettől meg egy kicsit, ez pont most jövök rá, hogy van egy ilyen nagy névgyűjtemény fájlom, amit így mindenféle internetes, különféle kultúrákból származó kereszt és vezetéknév gyűjteményekből szedek össze számomra érdekesen hangzó nevekből, hogy félek tőle, hogy nehogy valószínűleg bele fogok előbb-utóbb csúszni abba, hogy már olyan neveket használok, amit esetleg már korábban véletlenül felhasználtam, csak elfelejtettem kihúzni, és mivel nem volt olyan hangsúlyos, azért nem is emlékszem rá, hogy azt a nevet használtam. Például, amit mondtál, hogy itt az Isten gépeivel lett volna valami arra, állomás, nem emlékszem, bevallom, lehetséges.
Mik a jövőbeli terveid? Dolgozol-e már valamin? Könyv lesz-e, vagy más projektekbe belefogsz-e?
Hát könyv lesz most, ami közeljövőben talán még megvalósul, hogy van egy ilyen nagyon rövid, tehát ilyen tárca novella jellegű novella sorozatom, ilyen hat részből áll, tehát ezek ilyen, tényleg ilyen két oldalas, 2 perc alatt elolvasható novellák, ezt hova lenne érdemes elhelyezni, hogy ezt minél többen elolvashassák, ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ez egy kicsit ilyen szerelem projekt volt, amit már így lassan görgetek magam előtt, és hát azon túl meg írom a következő regényt, ami vagy hát így, mondjuk ez nem jó megfogalmazás, mert keresem azt, hogy mi lesz a következő regény, amit megírok, és ilyen kezdeményeket félregényeket írogatok, legalábbis volt, amit a karantén időszak alatt megírtam, aztán most lehet, hogy egy kicsit félrerakom, és egy másikkal fogok foglalkozni. Most meglepően sokat írtam idén, meg még fogok is szerintem az hátralévő hónapokban, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, ami használható lesz.
Ha ez nyilvános, akkor a Xenónak gondolkodsz-e már a folytatásán, vagy lesz-e?
Ez egy nehéz kérdés, mert én amikor abba hagytam a Xenót és befejeztem, akkor megvoltak azok az irányok, amikben én el tudtam képzelni a folytatást, de sajnos, tehát egyelőre nem gondolkodom rajta, és hát azért azt tudni kell, hogy a könyvpiac is olyan, hogy tehát és nyilván ez a olvasóknak és a könyvekhez való viszonyából ered, hogy nem feltétlenül jó ötlet folytatásokat, trilógiákat, több kötetes könyveket írni. Erről sokat beszélgetünk a Agave kiadóval is, és hát azért többnyire azt látják ők is, meg én is, hogy nem feltétlenül működik egy folytatás, hiába sikeres az adott regény. Ugye látjuk, hogy egy sor sci-fi vagy fantasy sorozat sem tud végigmenni, mert nem elég az olvasó, aki végigköveti a sorozatokat. Szóval ez egy, azt mondom, hogy a jövő zenéje, ha lesz rá igény, én nagyon szívesen megírom, és tudom, hogy van rá igény, mert nagyon sokan rágják a fülemet, meg Facebookon, meg mindenhol. Ha Xenó szóba kerül, akkor 3 másodpercen belül megjelenik egy kérdés, hogy és mikor jön a folytatása. Lehet, hogy eljutok oda, amikor szeretném megírni, és akkor megírom, aztán lesz, ami lesz. Most még egy darabig más irányokba mennek a gondolataim, úgyhogy még egy darabig biztos, hogy nem várható.
Nos, legutóbb talán Jack Campbell elveszett flotta sorozata, ami
Igen.
félbe maradt, úgyhogy erre
Arra gondoltam én is.
nap mint nap vannak sajnos példák, főleg így a koronavírus miatt is. Mintha úgy emlékeznék, hogy régebben azért nem sok novellád jelent meg, mintha valahol el is hangzott volna, hogy nem a kedvenced a novellák. Ez mennyiben változott akkor, ha ilyen tárca novella-szerű megjelenés várható?
Meglepően módon változott. Ugye ez onnan jött, hogy egyrészt az Isten gépei, másrészt meg volt a Móra ifjúsági antológiája, amire kaptam egy felkérés, hogy írjak bele egy novellát, és akkor így ebből, hogy hirtelen kedvet kaptam, mert nagyon sokat tanultam ebből, már csak ebből a 3 novellából is, és ez szerintem egyébként ennek is köszönheti az eldobható testek is azt, hogy jóval feszesebb tudott lenni a szöveg is, meg a története is, mert jóval kevesebb szóval tudtam, vagy akartam megírni ugyanezt, ami ebbe ehhez hozzájárult, és ezek a tárcanovellák meg ugyanehhez kapcsolódnak, ezekből is egyébként nagyon sokat tanultam, hogy hogyan lehet nagyon kevés szóval átadni egy-egy érdekes ötletet, gondolatot, történetet. Úgyhogy ez szerintem ez a jövőbeli regényeimre is valószínűleg kihatással lesz, hogy kevésbé leszek mondjuk szószátyár, vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehet mondani. Úgyhogy megkedveltem egy kicsit a novellaírást is azért, de továbbra is azért a regény az, ami nekem a legfontosabb. Tehát ez inkább csak ilyen a novellaírás így kikapcsolódás, meg így mondjuk ilyen tanulás szempontjából próbálgatom őket.
Egy kérdés zárásnak. A közelmúltban láttál-e, olvastál-e valamit, ami meghatározó volt a számodra? Akár sorozat, akár film, akár könyv, akár képregény?
Hát egyébként viszonylag sok minden írtam mostanában, ami nagyon tetszik. Hát mozifilm az sajnos nem. Még a Tenetet se sikerült megnéznem, úgyhogy várom, hogy hát ugye moziba inkább most nem megyek, de nemrég olvastam újra a Düne sorozatnak a második kötetét, a Düne messiását, az nagyon tetszett, 25 éve olvastam kb. És meglepően még talán jobban is tetszett, mint elsőre, és ennek nagyon örülök. Hú, képregényt azt pedig mindig tudtam csípőből mondani, de bevallom, mostanában valahogy nem nagyon olvastam képregényt, viszont azt nagyon várom, most fog szeptember végén megjelenni a Fumax kiadónál a Transmetropolitan képregény sorozatnak a Warren Ellistől az első ilyen gyűjteményes kötete. Én angolul egy jó pár kötetet olvastam, úgyhogy most nagyon várom, hogy magyarul is ilyen szép kiadásban megjelenjen. Mi volt még? Hát mondjuk ilyen videójáték kapcsán nekem a Last of Us-nak a második része az egy iszonyatosan nagy élmény volt, szerintem egy nagyon zseniális sikerült játék minden hibája ellenére, mert azért van neki rendesen, de nagyon hatott rám így érzelmileg, tehát a mélyre ásott így bennem, amire így nem voltam felkészülve, nem is számítottam rá. Aztán emellett meg várom a november közepén érkező Cyberpunk 2077-et.
Ennyi fért bele mai adásunkba. Nagyon szépen köszönöm Markovics Botondnak, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást!
Ez volt a Buktár. Ha tetszett, kövessd a podcastet a Facebookon, vagy iratkozz fel a legismertebb podcast lejátszókban, vagy a YouTube-on, hogy biztosan ne maradj le a legújabb epizódokról.